Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit, aki bekapcsolódik áhítatunkba 2020. március 29-én vasárnap. Szeretettel jelzem, hogy gyülekezetünk eseményeiről a honlapon lehet tájékozódni, és gyülekezetünk honlapján a korábbi igehirdetéseket is meg lehet hallgatni, és napi áhítatok is olvashatóak. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk, Jézus Krisztustól. Amen. Ezen a mai vasárnapon bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a Lukács evangéliumának 20. fejezetéből olvasom Isten igéjét, a Lukács evangéliumának 20. részéből az első 8 verset. Történt az egyik napon, amikor a templomban tanította a népet, és hirdette az evangéliumot, hogy odaléptek a főpapok és az írástudók a vémekkel együtt, és megkérdezték tőle. Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat? Ő pedig így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, mondjátok meg nekem. Vajon János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János próféta volt. Ezért azt felelték neki, hogy nem tudják honnan való. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. A mai igénk előzménye, hogy Jézus megjelenik a jeruzsálemi templomban, Lukács nagyon rövid beszámolót ad arról, hogy Jézus megtisztítja a templomot, de a célját határozottan megfogalmazza, hogy az ismét az imádság házává lehessen. Folytatólagosan pedig azt olvassuk, hogy Jézus naponként tanít itt a templomban, és őt rajongva hallgatták. Természetesen a korabeli vallási vezetők nem örültek, hogy birtokba veszi a szent területet, hogy már nem csak az utcákon hirdeti a tanításait. És itt van a legnagyobb megütközésük is, birtokba vesz egy olyan területet, amit eddig ők felügyeltek. Ez az indíték, hogy őt ismét kérdőre vonják. Igénk első alapgondolata tehát a felháborodásban megfogalmazódott kérdés. Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Honnan veszi Jézus a bátorságot, az engedélyt, hogy itt ő intézkedjen, hogy itt tanítson? Nyilván a kérdés mögött húzódott, hogy Jézusnak nem volt vallási képzettsége, nem volt papírja az igehirdetéshez, a tanításhoz. Honnan vette hát a jogosultságot? Ezt a kifejezést az elmúlt napokban egyre többet hallottuk, hallottam én is, és olvastam. Vannak megbízott felelősök, akik egy-egy területen döntéseket hoznak, intézkedhetnek. Nekik van hozzáférésük, információkhoz, adatokhoz. Éppen úgy, ahogy mi is fizetünk a PIN kódunk megadásával, vagy belépünk az e-mailes leveleink fiókjába egy-egy jelszóval. Az internetes közösségi oldalakon, a honlapokon, fórumokon a tagoknak különböző jogosultságaik vannak. Ez beállítás kérdése. Ki vehet fel valakit egy csoportba, ki tilthat ki valakit egy csoportból. Ki tehet közzé egy bejegyzést, és ki az, aki azt ki tudja törölni. Azaz végül is a felhasználók között van egy tulajdonos, aki rendelkezhet, esetleg ezt a jogát mással is megoszthatja. Ennek a mintájára lehet elképzelni a Jézusnak szegezett kérdést is. Ki adott neked jogosultságot? Érezzük a kérdésnek az iróniáját. Ki adott Istennek jogosultságot a világ igyeibe beleszólni, az életembe beleavatkozni, a templomaimban megszólalni, a kusza ötleteim között igéjével megjelenni? Birtokba vettük azt, már régen, ami az övé, és mégis az ő jogosultságát akarjuk megkérdőjelezni. Hiszen övé az egész föld, és annak teljessége, és övé az ember is mindenestől fogva. Enyém vagy, mondja Isten. Mire használta Jézus ezeket a jogosultságokat? Miért ennyire felháborító? Lukács azt írja, hirdette az evangéliumot. Volt egy életprogramja, amit most megmert hirdetni. Egy olyan program, amelyben Isten és ember kapcsolata helyreáll, és az ember az emberrel együtt tud működni. Ez tényleg olyan borzalmas? Olyan rosszul hangzik? Békesség és öröm lehetne bennem, reménység, életkedv, miközben megölelöm a társamat, átkarolom a gyermekeimet. Nem félek a szomszédomtól, nem félek irigyektől, és az Isten csodáit ünnepelhetem hálaadó dicsérettel. Ettől a Jézustól félünk. Az ő jogosultságát féltjük. Persze, az érdekek más kívánnak. Ezért másodszor Jézus kérdez. Én is kérdezek tőletek valamit. Egy korábbi eset kapcsán Jézus a hallgatók hozzáállására akar fényt deríteni. Ő pontosan tudja, mi van az emberben, inkább az embert szeretné szembesíteni önmagával. Keresztelő János lesz a kérdésnek a példája, de ő csak egy a sok eset közül. Az ő szolgálata Istentől való volt, vagy az emberektől való? Isten akarata munkálkodott benne, vagy csak egy önjelölt ember volt a saját igazságaival, meglátásaival, programjával? De a kérdés mögött sokkal nagyobb, általánosabb érvényű döntésre hívás húzódik meg. Vannak önmagadnak adott válaszaid. Mersz válaszolni az élet vagy az életed kérdéseire? Meggyőződésed szerint, vagy félelmeid szerint, vagy hited szerint, bárhogyan, csak válasz legyen, egy őszinte válasz. Egyelőre mindegy. Ahogy az egykori hallgatók, úgy mi is a kényelmesebb választ keressük, és a megoldást. Ha azt mondjuk, akkor ez vagy az történik, ha pedig ezt mondjuk, akkor ez vagy az lesz a következménye. Mérlegelve a válaszokat, jobb nem választ adni. Ki intézi a sorsunkat? Isten? Vagy az emberek? Ki jelöli ki a helyünket a világban? Isten? Vagy mi magunk? Keressük meg. Ki ad mellénk társat? Isten? Vagy mi magunknak választjuk őket? Ki oldja fel a félelmeinket? Isten? Vagy egy létbiztonság, amit megpróbálunk létrehozni? Mi lesz velünk, ha meghalunk? Van Istennek országa? Vagy csak áltatjuk ezzel magunkat, és semmi sincsen? Kérdések mind választ várnak. Nem tudjuk. Hangzik a válasz, és érezzük, hogy ez nagyon kevés. Nem ad semmit. Nem vállal semmit, de nem is nyer semmit. Valakinek jogosultságot kellene adni az életemben azért, hogy megtartson. Reformátori hitvallásunk, a Heidelbergi K.T. a vigasztaláshoz kapcsolt első kérdés feleletében mindezt olyan szépen és olyan határozottan fogalmazza meg. Mi a te életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy testestől és lelkestől, akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem hullhat le a fejemről. Sőt, mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. Végül a legkényelmesebb választ hallva Jézus elhallgat. A sok nem tudom, de nem is akarom tudni válaszokból Jézusnak elege lett. Ez nem az az emberi tudatlanság, ami a titkokkal szembeni értetlenségünkről szól, hanem a szándékos tudni nem akarás. Ettől kezdve bármennyire is igyekeztek a Jézus számon kérők elhatárolódni a válaszadástól, mégiscsak hoztak egy döntést. A semlegesség megtartása, a nem elköteleződés ma nagy divat, mintha ebben lenne az igazi szabadság, az önállóság, a semmitől nem függés igaz valósága. Így akkor nem lehet számon kérni, nem lehet kérdőre vonni, nem tartozom senkinek elszámolással és felelősséggel. Ez határozza meg a kapcsolatainkat, ezért olyanok, amilyenek, érdekek mentén szövődő egyességeink vannak, sok-sok apróbetűs kitétellel, pedig ez is egy döntés. Egy döntés, amire válasza Jézusnak ez. Aki nincs velem, az ellenem van. Ez nem egy hadüzenet Jézustól, hanem csak kimondja azt, amit én már régóta nem merek. Köszönöm, én a magam jogosultságait megtartom. Nem kell a beleszólásod. Nem kell, hogy irányítsd az életedet. A történelemben és előtte a bibliai időkben sokszor voltak olyan korszakok, ahol az emberek attól szenvedtek, hogy Isten már nem szól. Hogy nincs kijelentés, nincs válasz, hogy nincs útmutatás. Ez a valódi Isten háta mögötti helyzet. Ezért bátorít az ige. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Szükségünk van az Isten szavára, vigasztalására, talán még most, ezekben az időkben még jobban. Megkeményedett szívünket, ne lázadjunk Isten jogosultságai ellen. Inkább bűnbánattal válaszoljunk neki. Valljuk meg vétkeinket, hogy megszólítson, hogy megvigasztaljon, és az örömhírt, az evangéliumot hirdesse. Ha hallgatsz, ő is hallgatni fog. Ha alázattal megszólítod, válaszolni fog. Krisztus hatalmának egyetlen korlátja lehet az életemben. Ez pedig nem más, mint az én hitetlenségem. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, fogyatkozó erőnkkel és türelmünkkel keresünk téged. Bezártságunk, a közösség hiánya már érződik a gondolatainkon, félelmeinken. Testvéri közösség bátorító ereje felértékelődik most még inkább. Mégis tapasztalj magunkon az ellenállást a segítséggel szemben. Ha szólsz, mi számon kérünk. Ha segítséget küldesz, kritizáljuk. Az önféltés hálójába kerültünk. Szabadíts meg bennünket, engedd, hogy párbeszédben legyünk veled egész életünkkel. Hogy ne költői kérdések mentén beszéljünk el egymás mellett, hanem őszinte szívvel távolkozzunk fel te előtted. Kérünk betegeinkért, a magányosokért, a világtól még elzártabban élő testvéreinkért. Bátorítsd és vigasztald őket. Imádkozunk a betegséggel vívott harcunkért, engedd, hogy sok mindenre ez a nehéz időszak is megtanítson minket. Vigyázz a családok egységére, hogy ne legyünk egymásnak se túl kevesek, se túl sokak. Rád bízzuk egyházunkat, népünket és országunkat, ezt az egész világot. Hallgass meg könyörgésünket, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Közösen imádkozzunk úgy, ahogy Jézus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után pedig békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogy ez a világ adja. Ne nyugtalankodjék azért a ti szívetek, és ne féljen. Szól Jézus a maga biztatásával. Amen. Áldás békességet.